1888. április 14. Semmi hírem nincs a főhercegről, ma nem lovagolt a Práterben, pedig Laris grófnővel a szokásos időpontban odakocsisztunk. A grófnő megnyugtatott, hogy egy ilyen jelentős személynek, mint a trónörökös, rengeteg dolga van, nem várhatom, hogy mindig a szoknyám körül sündörögjön, úgyhogy szerinte jól tenném, ha levelet írnék neki. Kérdeztem, hogy mégis miről írjak. Erre a grófnő azt mondta, szerinte nyugodtan megvallhatom az érzéseimet, mert úgy látja, a főherceg rajong értem, és örülni fog, ha megtudja, hogy ez a rajongás kölcsönös. Vecsera Mária naplóját olvassa egy fiatal történész Krisztina, aki évek óta kutatja Habsburgok történetét. Különösen érdekli Rudolf trónörökös és a bárónő kapcsolata és haláluk körülményei. Egy napon Bécsbe hívják, mert a temetőből a baronesz maradványai eltűnnek, aztán meglepő körülmények között előkerülnek. Egy osztrák nyomozó segíti a meglehetősen öntörvényű történésznőt, aki nem is sejti, hogy miféle veszély leselkedik rá. Kelényi Angelikát az Átkozottak című új regényéről kérdezem, és először is arról, hogy ez a történelmi kor érdekelte őt, vagy Rudolf és Vecsera Mária kapcsolata.
Elsősorban engem a rejtélyek izgatnak. Azok a történetek érdekelnek, ahol valamilyen rejtélyt tudok felfedezni. Ilyen volt annak idején, amikor Báthori Erzsébetről írtam, senki nem tudja pontosan, hogy mi történt, írt róla az irodalom, készültek róla filmek, az emberek tudnak egy valamit, a történészek mai napig is vitatkoznak, ugyanez vonatkozik Meyerlingre. Tehát az Átkozottakban ugye Rudolf főherceg és Vecsera Mária szerelme, vagy nem szerelme, az ő öngyilkosságuk, vagy nem öngyilkosságuk, az a mai napig is rejtély, mert nagy homály fedi, annak idején ugye titkosították a teljes aktát, ami az ő halálukkal kapcsolatos volt. És hát ugye nagyon sokáig nem is lehetett tudni, hogy Vecsera Mária is ott volt akkor, abban a pillanatban, amikor Rudolf főherceg meghalt, mert őt úgy vették, mintha nem is tartózkodott volna akkor Meyerlingben, ezek a dolgok csak később derültek ki.
Nyilván az olvasó óhatatlanul összeveti a regényedben haladva a saját ismereteit erről a témáról, és elkezdi szétszálazni, hogy akkor most mi a fikció.
A történelmi háttér az valós, tehát annak a kornak a történelmi eseményeiről csak akkor számolok be a könyvemben, hogyha én azt tudom, hogy az valós, illetve az én szerkesztőm, aki történész egyébként, aláírja, hogy ez valóban így rendben van. Viszont én mindig fikciót írok. Mindig visszakanyarodok Báthori Erzsébethez, de azért, mert nagy a párhuzam a két könyv között. És pontosan az a párhuzam, hogy nem tudjuk, mi történt, de én kitaláltam valamit, hogy szerintem, hogy történt. És amikor én ezt megírom, általában próbálom úgy átadni az olvasóknak, hogy hihessék el, hogy valóban ez történt. Pedig egyébként fogalmam sincs, hogy mi történt, hisz nem vagyok történész, nem tudok olyan mélységekbe kutatni, nem tudok új felfedezéseket tenni. Nekem elméleteim vannak, de én nem hiszem el a saját elméleteimet, és az olvasók se higgyék el az én elméletemet, csak érezzék úgy, mintha így is történhetett volna. Tehát nekem ez a célom, hogy valósnak tűnjön az az esemény, és pontosan attól tűnik valósnak egyébként, hogy a történelmi háttér az valós. Azok az események, amiket én leírtam, szereplők, a nevek, azok mind valósak. Akár még a jellemrajzok is, hiszen rengeteget olvastam utána, akár Erzsébet királynénak, akár Vecsera Máriának, Rudolf főhercegnek, viszont az esemény, amit köré szövöm az egész történetet, az fikció.
Azt számolgatom, hogy hány olyan eszközöd van, ami ezt a hitelességet igazolja az olvasó számára. Egyrészt naplókat használsz, több naplót is írtál. A másik pedig, hogy ugye a mai szálban az a kutató hölgy, aki kap egy értesítést, hogy végre valami a rejtély ügyében megnyílik, lehetőség van kideríteni, hogy mi történt. Ő is, mintha hitelesítenék ezt a te elméletedet.
A naplók azért érdekesek, mert eredeti Ferenczi Idának a naplóját szerettem volna használni, illetve az általam kitalált naplóját. És Ferenczi Ida volt a magyar udvar hölgye és bizalmasa és barátnője Erzsébet királynénak. Ő tanította magyarul, rengeteget beszélgettek, tényleg baráti kapcsolatban voltak, de aztán megváltoztattam ezt a tervet, és kitaláltam egy fiktív személyt, Kövesdi Katinkát, mert mindig vigyázok arra, hogy ne hamisítsam meg a történelmet.
Ő is udvarhölgy, ő is magyar udvarhölgy.
Ő is udvarhölgy, felolvasónő, de nem mertem Ferenczi Idát használni, hiszen ő egy ismert ember, egy ismert történelmi személy. Neki tényleg van naplója, nem akartam meghamisítani az ő gondolatait, vagy az ő életét, ezért találtam ki Kövesdi Katinkát. Vecsera Máriának fogalmam sincs, hogy maradt-e fenn naplója, szerintem nem. de én azt gondoltam, hogy az ő szemén keresztül mutatva be ezt az egész történetet, sokkal közelebb fogok kerülni az olvasókhoz, tehát ennek a 16 éves lánynak, 17 éves lánynak a gondolatain keresztül át tudom vinni az én elképzelésemet az egész szerelmi történettel kapcsolatban.
És hát van itt egy nagyon érdekes, intrikus hölgy, aki segíti is, meg nem is. Az ő karaktere szerintem nagyon ügyesen kitalált.
Fantasztikusan szép volt az életben Larisz grófnő. Korabeli fotókon általában nem szépek az emberek, mert nem jó minőségűek ezek a fotók, rosszak az árnyékok, a fények, és nagyon ritkán találunk olyat, aki mondjuk egy 19. századi fotón szép. Ez a nő gyönyörű. És igen, intrikus, de hát szegénykém a saját dolgait próbálta intézni, már én keresztül.
Rokoni kapcsolatban állt az uralkodó családdal, és hát ő szállította a nőket.
És ő ezért különböző előnyökben részesült, amiket Rudolf tudott neki biztosítani. Meg hát pénz. Minden a pénzről szól. Pénz, meg a szerelem. Ez a kettő az, ami mozgatja a világot.
Többször fölbukkan ez, hogy 17 éves ez a lánya Vecsera Mária, és belegondolunk, hogy 17 évesen hogyan gondolkodik egy nő, főleg az első szerelemről, milyen elképzelése vannak a saját életével kapcsolatban, szóval, hogy az idealista kislány az nagyon szépen megmutatkozik a te könyvedben.
És ráadásul ugye abban az időben 17 évesen már bőven férjhez kellett volna mennie, vagy legalábbis mindenképpen kellett volna, hogy legyen egy fix vőlegénye, és hogy ugye neki még nem volt, de...
Bár az anyja mindent megtesz.
Hát a könyvben. Egyébként nem tudom, de én azt gondolom, hogy az az érdekes benne, hogy egy mai 17 éves lánynak a gondolkodás módját hogyan lehetne összehasonlítani, mondjuk egy 19. századi 17 éves lánynak a gondolkodás módjával, és hogy melyik az érettebb. És olyan érdekes, nekem 11 éves a lányom. Míg én például 13 éves koromban még papírbabát öltöztettem papírruhába, addig az én lányom a TikTokot nézi, de hát teljesen másképpen gondolkodnak és nőnek fel a mostani fiatalok, és teljesen más dolgok érdeklik őket, és a szerelemről és a párkapcsolatról is más az elképzelésük. A 19. században 14-15 évesen már mentek férjhez a lányok. Hopp, asszonyok lettek, de hogy voltak érettek? Nem voltak érettek, de hát így nevelték őket lelkileg, pedig egyáltalán nem érett egy 17 éves lány, se a 19. században, se most a 21. században. És Vecsera Mária sem volt érett semmire, ő is, én azt gondolom, hogy 17 évesen még bőven idealizálta azt a férfit, akit párjául szeretett volna.
Nézzük a mai szálat. Miért izgatja ennyire ezt a te főhősödet, ezt a fiatal nőt, aki aztán Bécsbe is elutazik?
Van rokoni kapcsolat közte és Vecsera Mária között, Ács Kovács Krisztina egyébként a főhős neve, Krisztina távoli leszármazottja Vecsera Máriának, és hát tulajdonképpen, amikor az egyetemen történelmet tanult, akkor egyszerűen erre a szára állt rá. Tehát mindenki szakosodik valamilyen irányba, őt ez érdekelte a leginkább, és hát mindent felkutatott, amit csak lehetett, de hát megakadt ő is a rejténynél. Ott megakadt, hogy most mi történt valójában, hiszen még a történészek sem tudják. Illetve a professzora, akivel volt egy kis szerelmi kapcsolata is még az egyetem alatt, Bécsben, bevonja ezekbe a nyomozásokba. De egyébként az talán a fülszövegben is benne van, hogy kirabolták Vecsera Mária sírját. És ennél a pontnál hívta fel a bécsi professzor először Krisztinát, elhívta Bécsbe, ott nyomozgattak, semmi nem történt, majd meglett a tetem. És innen indul tulajdonképpen a regény, hogy meglett a tetem, na de hát most miért hozott valaki vissza maradványokat egyáltalán, miért rabolta el valaki Vecsera Mária maradványait.
Elindulunk egy mai szálon, belecsúszunk egy történelmi regénybe, és aztán pedig egy ilyen húzós krimibe. És azon gondolkodtam, hogy hogy van ez adagolva írás közben, hogyan figyelsz erre, mert itt van egy nagyon jó vágású nyomozó, és ő segít a Krisztinának. Hát ameddig tud, meg ameddig hagyja Krisztina, meg kicsit önfejűnek tűnik ő. Szóval, hogy adagolod ezeket a különböző műfajokat egy regényen belül?
Ez azért furcsa, mert ezt a könyvet, tehát ezt a kéziratot, én nem most írtam, illetve hát most írtam, vehetjük így, mert félkész volt, de maga a terv az 2006-os. És ugye 2006-ban nekem még nem jelent meg könyvem, csak írtam magamnak, de ezt nyilván átírtam teljesen, tehát ezt nulláról át kellett írni a 2006-os tudásomhoz és íráskészségemhez képest azért ezt nagyon át kellett formálni, de maga a történet azt én nagyon-nagyon régóta meg akartam csinálni. És én ezt így akartam, tehát Nem pont így, de hasonlóképpen, tehát több szálló futó történet, és a múltban és a jelenben játszódó történetet. Na most azt tudni kell, hogy nekem a könyveim 90%-ában krimi szál van. Tehát én mindig nyomozok valamiért, még akkor is, amikor úgy indul egy történet, hogy nem, akkor is valami bajba keveredik a főhősöm, és akkor nyomoznia kell. Tehát ez nálam alap volt egyébként is, és eredetileg, amit megírtam, az zavaros volt, mert több szálon futott, ezért egyszerűsítettem le tulajdonképpen arra, hogy két szálon. A 19. században, illetve fut a napjainkban a történet, és ezért azt gondolom, hogy nagyon hatásos. Valójában az én olvasó közönségemnek mindkét rétege megkapja, amit szeret a könyveimben. Mert az egyik csapat az én történelmi romantikus regényeimet szereti, a másik pedig a napjainkban játszódó könnyed krimiket. Na most én ezt ötvöztem, de én ezt nem most ötvöztem, hanem 2006-ban. Tehát én már akkor tudtam, hogy egy ilyet fogok írni valamikor, csak hát most jutottam hozzá.
Ugye a címről beszélnünk kell, hogy átkozottak. Ha már rejtélyről beszélünk, akkor a te elképzeléseid szerint van mitől tartani az uralkodó családnak.
Most már nem tudom pontosan, én sem, ezt lehet, hogy nem kéne bevallanom, de nem tudom, hogy Batthyányiné átka volt ez valójában, vagy Batthyányiné lánytestvérének az átka. Ugyanis elméletileg Batthyányi Lajos gróf csalta a feleségét a feleség testvérével, és szerették egymást. És most már nem tudom eldönteni, mert többféle forrásból olvastam, hogy melyikük átkozta meg a Habsburg családot, és aztán a nép vette át ezt az átkot, és a nép úgy fordította le saját magának, hogy addig nem nyugodhat a 13 aradi vértanú, amíg 13 erőszakos halál nem történik a Habsburg családban. És megtörtént. Tehát tényleg megvan a 13, és azóta nem. Pontosan 13 haláleset történt, és egyik Habsburg családtag sem ágyban párnák közt 95 évesen halt meg, hanem tűzvészben, aztán lelőtték, aztán megőrült, és úgy halt meg, aztán ugye ott van Rudolf, aki elvileg öngyilkos lett, aztán ott van Erzsébet királyné, akit leszúrtak, és akkor rengeteg, mind a 13 valami ilyen rettenetes halálnemet halt.
És a te elképzelésed szerint, hogy a regényben van arra utalás, hogy voltak, akiknek ez életfeladat volt, hogy ezt az átkot beteljesítsék.
Én imádom a természet feletti dolgokat, nézni, olvasni, de nálam mindig van egy ilyen késztetés, hogy ha a könyveimben valamiféle természet felettinek tűnő történés van, akkor én ezt állandóan igyekszem megmagyarázni. Vagy tudományosan keresek rá magyarázatot, vagy pedig valami banális hétköznapi magyarázatot, de mindig megmagyarázom a végén.
Ácskovács Krisztina karaktere mennyire hasonlít a te többi könyvedben megjelenő nőkhöz?
Meg szoktam kapni, hogy hasonlítanak nagyon a női karaktereim, a főhőseim. Egymásra hasonlítanak, és ezzel nem nagyon tudok vitatkozni sajnos. Ugyanis azért nem tudok vitatkozni, mert minden főhősöm valahol én vagyok. És ezt tagadhatják egyébként az írók, de a női író, a női főhőst általában valamilyen szinten saját magáról mintázza, mert azt a lelket, amit beletesz, nagyon ismernie kell. Annyira ismernie kell, mint saját magát. Aki nem teszi bele magát, hanem alkot egy teljesen tőle idegen karaktert, az vérprofi. Azelőtt meghajolok. És hát ugye nekem az egy ilyen küldetésem, hogy soha nem alkotok meg olyan női karaktert, aki gyenge, elnyomható, és aki hagyja magát bántani. Bánthatják, mert végül is nem fizikailag gyengét értettem, hanem lelkileg gyengét, bánthatják, minden megtörténhet vele, de ő feláll. Én valahol igyekszem egy olyan karaktert készíteni, aki egyrészt példakép lehet, aki motiválhatja az embereket, akire azt lehet mondani, hogy igen, ő ebből is felállt, meg abból is felállt, és összeszedem magam. Ha az ember belegondol a saját életébe, akkor ilyenről akar olvasni. Én legalábbis mindig sikertörténetet szeretnék olvasni. Ha csak ő maga saját magát fel tudja építeni, hogyha ki tud mászni egy problémából, legyen az gyereknevelés, bármi. Ki tud mászni egy problémából, és önállóan, és nem kell mindig másokra támaszkodva tennie mindezt, és nem hagyja magát, akkor én azt gondolom, hogy azzal valamit segítettem. Uh-huh. Ez nekem nagyon fontos. Tehát az erős nő kérdése.
Hogyan bánsz a férfi szereplőiddel? Ez most azért érdekes, mert ugye itt van ez a nyomozó, aki megbízható, érdekes figurának tűnik, ott a professzor, ugye, aki tanára volt a Krisztinának. Aztán látunk egy olyan férfit a 19. században, akinek az a dolga, hogy elcsábítsa a nőket és információkhoz jusson. Szóval, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy a férfiakat hogyan építgeted.
Én azt gondolom, hogy a könyveimből látszik, hogy én szeretem a férfiakat. Már nem úgy, úgy is, de egyébként is. Nagyon sok olyan férfit ismerek, aki jó ember. Tehát amikor egy-egy moziban, könyvben folyamatosan azt látja az ember, hogy kihasználják a nők, tattara, tattara, én ezt nem tapasztalom, tehát az én életemben nagyon sok olyan férfi fordult elő, barát is, a férjem is, tehát régi barátok is, akik nagyon jó emberek, és nagyon jó apák, és én ezért nyilván alkotok rossz embereket is, természetesen, de az a férfi főhős, akit szeretnünk kell, az általában az én ismerőseim vonásait viseli, kivéve egyet, aki egy régebbi könyvemben van, bizonyos Mariánit, ezt az olvasóim azonnal fogják tudni, mert ő az ideális férfi. Tehát alkottam egy ideális férfit is, akiben mindenki beleszeretett, de tényleg, velem indult, velem kezdődött, és aztán az összes olvasón beleszeretett ebbe a pasiba. Aztán jöttek olyan férfiak, akiknek megvannak a hibáik, de ugyanakkor megvannak a pozitív tulajdonságaik is. Tehát én azért igyekszem kiemelni a hiba mellett a pozitívumot is, és megmutatni azt, hogy lehet szeretni egy embert a hibáival is. Nyilván a női szereplőimnek is vannak hibái.
És például, akit mondtam, ez a férfi, aki tulajdonképpen hírszerzéssel foglalkozik, felhasználva azt, hogy ő nagyon szép.
Én azt gondolom, hogy nem csak mataharik voltak, hanem a férfiban is volt ilyen. Nekem ez izgalmas volt, hogy végre nem egy nőt állítunk pellengérre, hogy a szépségével, a testével szed ki információt az emberekből. Általában a különböző művekben ott a nők a testükkel elvarázsolják azt, akitől információt akarnak megszerezni, és onnantól kezdve akkor az a férfi az mindent kitálal, akit ez a nő el akar varázsolni. De most itt megfordult a helyzet.
A Rudolf főherceg személyiségéről azért beszéljünk, mert itt is elbizonytalanodtam. Szóval, hogy mennyit tudtál arról kideríteni, hogy ő valójában hogyan viselkedett férfiként, hogy hogyan állt az ő pozíciójához, az élethez, vagy a halálhoz.
Hát Rudolf főherceg egy rockstar volt. Tehát, hogyha most élne, akkor ő egy rockstar lenne. És nagyon jó volt a PR-ja a nép körében. Ugyanis ő szóba állt olyan emberekkel, akikkel mondjuk az uralkodó család soha nem állt volna szóba. Különböző politikai csoportokkal tartott kapcsolatot. Tehát ő egy ilyen abszolút ilyen liberális, laza, vagány. Ugyanakkor, meg hát mégiscsak trónörökös. És hát ugye volt egy enyhén szólva is savanyú felesége, akit nem szeretett, és akivel ugye politikai házasságot kötött, és hát ő bizony, ő csajozott rendesen, legalábbis a leírások szerint. Na most azért azt is lehet róla olvasni, hogy benne elég erős volt a halálvágyú, depresszióra hajlamos alkat volt, és hát elképzelhető, hogy ő ezt megvalósította valóban, ugyanakkor meg élvezte az életet. De egyébként beteg volt, járt különböző kezelésekre, a depressziójával is, tehát lelki problémái voltak, amit nem is csodál az ember, hogyha mondjuk Ferenc József az apukája, és mondjuk egy olyan katonai nevelést kap, ami az ő gyerekkori kis lelkét teljesen megviselte. Az nem került bele a könyvbe egyébként, volt egy részlet, amikor az ő nevelője az éjszaka közepén felveri a 9 éves gyereket, és fel kell öltöznie a kis katonai egyenruhájába, a kis kardjával az oldalán. Most azért 9 évesbe gondoljunk bele. Akkor mindig a lányom jut az eszembe. És ki kell mennie a kertbe, jó messzire a palota bejáratától, meg kellett állnia, és őrséget kellett állnia a 9 éves gyereknek éjszaka, szakadó esőben. És ott kellett állnia, nem tudom mennyi ideig, de neki óráknak tűnhetett, bármennyit is. És azért az ember ilyenkor tényleg abba gondol bele, hogy egy 9 éves kisgyerek mennyire félhet egyedül egy fákkal beültetett parkban, hogy nincs ott körülötte senki, és szakad az eső, és fúj a szél, és ott fagy meg a szerencsétlen kisrác, és ezek a dolgok valóban megtetett, ő ezt a katonai nevelést kapta, ugye ugyanúgy, mint az apukája. Tehát Ferenc József is ezt kapta. Csak éppen Rudolfnak volt egy anyukája is, aki viszont teljesen más típusú lélek volt, mint Ferenc József, és nagyon sokat örökölt tőle Rudolf, sokkal többet, mint az apjától. Ő nem volt egy katonás típus. ő inkább költő, művész, gondolkodó típus volt, és főleg, mondom, liberális gondolkodású. Úgyhogy ez már ott szerintem közrejátszott abban, hogy ő később elég depressziós típus volt.
Kelényi Angelikával beszélgettünk Átkozottak című új regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.